Kedves hallgatóink, itt van Horváth Balázs a vonalban, aki zeneszerző és a 10. átlátszó hang új zenei fesztivál kurátora és alapítója is egyben. Szia Balázs!
Szia, szép napot kívánok mindenkinek!
Na hát egy nagyon különleges koncertet fogunk ajánlani, ami 19-én, január 19-én csütörtökön lesz, és ide látogat hozzánk Gabriel D'Armo, aki egy kanadai előadó művész, zenész, etnográfus, és még nagyon sok minden ő, és hát egy nagyon-nagyon különleges előadással fog minket meglepni, ami részben koncert, részben zene, részben etnográfia, és részben science fiction, ezt hozzá kell, hogy tegyük.
Igen, áll etnográfia, azt hiszem inkább.
Tehát, hogyha jól értem, ő tulajdonképpen előfogadni különböző népdalokat és népzenéket, ezeket mind vokálisan, tehát kizárólag az emberi hangigénybevételével, és szakértők fognak nyilatkozni, áll antropológusok arról, hogy hát ezeknek mi a, nem is tudom, beágyazottsága az adott kultúrába. Jól mondom, körülbelül?
Részben igen. A dolog ennél bonyolultabb is és egyszerűbb is. Ő nem egyszerűen népdalokat fog énekelni, vagy népzenét énekel, hanem olyan hangzásokat hoz létre, és azt hiszem ebben áll az ő különlegessége, és ezért van helye mondjuk az átlátszó hangon, mert nem hagyományos értelemben vokális zenét énekel szöveggel, hanem hangzókat ad ki magából, amik lehetnének akár állathangok, lehetnének akár valamilyen elmaradott törzsnek a hangjai, de lehetne bármilyen, hát mondjuk így, hogy fejlettebb civilizációbeli embernek a fájdalma, vagy az érzelmeit kifejező hangok. És mindezt azért csinálja, mert illusztrálni próbálja azokat a valóban ilyen nagyon komolynak látszó antropológus értekezéseket, amik közben a videón zajlanak, amiről kiderül, vagy amit hát ugye elég hamar kiderül, hogy ezek ilyen kamu antropológusok, tehát a film kedvéért vannak ott. De nem érdemes mondjuk poént lelőnöm, mert ez nagyon szép az egész, hanem az fontos ebben az esetben, hogy tényleg van egy videó, ami olyan, mint egy dokumentumfilm, amit élőben, tehát ahelyett, hogy kimenne a stáb és fölvenné azt a törzset mondjuk valahol a helyszínen, ő ott van előttünk, és ott produkál ezeket a hangokat előttünk, és közben pedig ott a közönség, aki valószínűleg folyamatosan reagálni fog, tehát három síkon, három rétegben zajlik majd ez az egész.
Igen, és az a megdöbbentő az egészben, hogy ezek nem olyan hangok, amiket akár te vagy én tudnánk reprodukálni, nem tudom, reggel a fürdőszobában, tehát ő rendkívül ügyes, és biztos, hogy megvan azoknak a hangoknak az etnográfiai alapja, tehát, hogy a kiindulás az nyilván valamiféle vokális népzene vagy népköltészet, talán leginkább azt mondhatjuk, hogy India, vagy talán
dél-amerikai.
Igen, vagy a Karib-térség, ahonnan ő egyébként származik.
Az arcberendezése Gabrielnek olyan, hogy látszik, hogy ő kanadai, valaki bevándorolt az ősei közül, tehát, hogy ő máshonnan származik.
Hát igen, mint többnyire mindenki Kanadában, meg Észak-Amerikában. Persze, én a neve miatt, mert egy picit azt gondoltam, hogy ez igen. A D'Armo a két óval, ez valami felvett művésznév, és utána olvastam, és valóban ő tényleg egy ilyen nagyon különleges, nagyon szép ember, azt is lehet mondani. Egy kicsit hasonlít Dr. Spockra a Star Trekből, hogy aláhúzzuk a science fiction vonalat, de hogy neki az édesapja Trinidadi volt, ami ugye ott a Karib-tenger környéke, igen. De hogy oda viszont Indiából vándorolt. És ő vissza is ment Indiába, több évet töltött ott. Nyilván ez mindenkinek, aki ilyen második, harmadik, negyedik generációs indiai egy különleges élmény, de hát visszafogadta ő is a kultúrát, meg őt is visszafogadták ebbe, és hát nagyon sokban építkezik az indiai zenéből, illetve abból a gondolkodásból.
Miközben azt hiszem, hogy az ő kanadai, vagy egy ilyen multikulturális miben léte, az meg abban jelentkezik, hogy valóban ez nem egy beazonosítható népnek, vagy törzsnek, vagy nemzetnek a hangjait mutatja be ez a darab, hanem egy abszolút elképzelt törzs, ami bármi lehetne, bárki lehetne. Tehát, hogy részben így van, hogy ő nagyon precízen és pontosan tudja, és fantasztikusan bánik a hangjával, hogy ezeket hogy mutatja meg, egyébként a testmozgásával is. Miközben lehet, hogy te vagy én ugyanúgy tudnánk különben mégiscsak a fürdőszobában ilyen hangokat produkálni, csak hát ez itt egy végletekig alaposan kitalált történet mentén történik, tehát nem tudnánk hirtelen ilyet improvizálni.
Igen, hát a műnek is az a címe, hogy elképzelt antropológiák, vagy elképzelt embert, ha nem is embert, ami az antropológia, talán igen.
Igen, tehát igen, valami elképzelt, nem tudom, milyen ember.
De te sokkal szebben fogod ezt kiejteni franciául.
Nem biztos, mert valami antropológiai imaginer.
Igen. Ő egyébként ugye Montreali, tehát ő a francia területről származik, és akkor ő előadja ezt a hát videóval kombinált különleges koncertet. És
ami egyébként körülbelül egy olyan 30-40, mondjuk 45 perces, tehát egy ilyen szűk résznyi, tehát egy nagyon jól követhető, időben jól bemért előadás.
Uh-huh. És akkor hogy?
Azt hadd tegyem még gyorsan, hadd várja közben, hogy egyébként ő ezzel, nem is tudom, talán Hollandiában, vagy hol, Fringen.
Igen, nagyon sok fesztivált nyert, igen, Amsterdamban is.
Vagy Amsterdam, így van. Szóval, hogy komoly díjakat nyert, tehát itt és azért az érdekesség az, hogy nem ezért van itt, hanem azért, mert én véletlenül láttam ezt az előadást külföldön, és csak utána tudtam meg ezeket a díjakat. Tehát annyira magával ragadó, ha az ember nem is ért mindent, de itt azért remélhetőleg el fog készülni, itt azért az angol mellett magyar feliratozást fogunk csinálni, tehát nagyon fontos a szöveg, ami történik, úgyhogy amit láthatunk, szóval, hogy...
Ja, már mint amit az áltudósok mondanak,
így van.
Világos, és akkor az előadás második felében jön a Soha Róza kórus. Hát mit kell róluk tudni? Ugye ők egy amatőr kórus, ugyanakkor rettenetesen profik, de hát ők is próbálják feszegetni a klasszikus zene, vagy az ismert zene határait, ahogyan az egész fesztivál is. Nagyon sok kísérletezésben vannak benne, és nagyon érdekes dolgokat csinálnak. Rendszeresen lépnek fel például a Béla műhellyel, akik megfeleltethetőek mondjuk egy klasszikus zenekarnak, hogyha ők egy klasszikus kórusnak, de ők is valahogy ugye az experimentális zenélés felé mennek, nagyon különleges homemade hangszerekkel. Mi fog ezen az eseményen történni? Már úgy értem, hogy a koncert második felében.
Azt még nem tudom, sajnos, vagy szerencsére, mert ez még nagyon-nagyon megbeszélés alatt van, és nagyon alakul az egész. Reméljük, hogy összejön ez a második félidő, de az biztos, hogy előtte viszont lesz egy workshop 6 órakor, amiben ők aktívan részt tudnak venni. Uh-huh. De a közönség is, tehát akit érdekel, az jön el a workshopra, azt hiszem 7:30 a koncert kezdete, igen, és 6 órakor lesz ez a műhely előtte. Tehát itt nem csak a Soha Rózával, hanem a közönségből minden érdeklődővel fog tudni Gabriel D'Armu foglalkozni. És itt akkor már azért hallhatjuk majd a Soha Rózát is, remélem, hogy valóban összeáll. Tehát, hogy fölmerült az, hogy a Soha Róza és a D'Armu fognak együtt dolgozni, és valamilyen produkciót megcsinálni, hát ez még sok minden nem múlik. Tehát itt még ez nálunk ez mindig ilyen utolsó pillanatos dolgok zajlanak a fesztiválon egyébként sokszor.
Hát ez nem is baj, de akkor a Gabriel azt tulajdonképpen az utolsó pillanatban fog idézőjelbe beesni, hát nyilván nem Kanadából jön direktbe, vagy igen?
Nem, itt lesz egy néhány nap előtte, tehát valószínűleg ez lesz, hogy a helyszínt is meg tudja nézni, ki tudja próbálni, videót megnézzük, hogy minden rendben legyen, de hogy fog tudni ő találkozni a Soha Rózával, csak nem tudom, hogy tényleg bízom benne, hogy tényleg létrejön ez a közös projekt, és valami ott történni fog, csak nem merek előre jósolni, mert hát ebbe az a jó, hogy a fene se tudja, hogy mi lesz belőle.
Világos, de a workshopon mire lehet számítani, vagy az is ilyen esetleges?
A workshop az én azt gondolom, hogy részben szólni fog erről az előadásról, tehát tudunk erről egy picit beszélgetni, és Gabriel be tud mutatni olyan dolgokat, amiket ott csinál. Tehát egy picit így előrevetítjük, ahogy mi ezt általában az átlátszó hangon szoktuk, azt, ami majd történni fog. Másrészt pedig, hát én találtam olyan videóit is, ahol, ha jól emlékszem, hogy olyat láttam, hogy egy kocsmában, vagy legalábbis valamilyen színházteremben mozgatja, és hát nem is énekelteti, hanem hangoztatja az embereket. És hát bízom benne, hogy aki ott ezen részt vesz, az valami olyasmi élménnyel találkozik hatványozottan, ami az átlátszós beavatokon szokott zajlani. Tehát lehet majd vele kiabálni, énekelni, suttogni, csapkodni, azt szerint, hogy hogyan irányít majd minket. Ebben bízom, hogy valami ilyesmi fog történni.
Igen, azt írjátok, hogy az egyéni zenei hagyományok közösségi kompozíciókban való megjelenése. Na most ez azért nagyon érdekes, mind az európai kultúrában, mind egyéb kultúrákban, mint hogyha visszamegyünk tényleg ilyen ősi vagy ősközösségi állapotokhoz. Az experimentális zenében hol fedezhető föl ez a vonal? Tehát azt mondom, hogy egyénileg kitalálok valamit, és akkor ezt át tudom vinni a közösségre?
Azt hiszem, hogy az experimentális zenében az, hogy a vokalitással nem egyszerűen ének és szöveg kapcsolatában törődik egy szerző, az aránylag régóta jelen van legalábbis a nyugati zenében, tehát mondjuk így gondolunk a Bériónak a szekvenciájára, amiben van egy vokális darab, vagy a Ligetinek az avantűrjére, ahol ugye nem valóságos szöveget mondanak el, és hát számos ilyen darab volt a 60-as évek óta. Tehát ott ez valóban egy experimentum volt, és a szerzők elkezdtek ezzel kísérletezni és struktúrálni, és hát szép lassan kiderült, hogy Ez nem újdonság, tehát hogyha megnézzünk olyan nyelveket, amiket nem értünk, akkor az lényegében olyan, mint egy halandzsa számomra, vagy, és hát ugye zeneivé tud válni. Na most itt annyiban más a dolog, hogy egyrészt ráismerhetünk azokra a formákra, amiket az ember lát televízióban, különböző ilyen olyan ismeretterjesztő filmekben, amik valószínűleg a 60-as években nem voltak. Tehát már ettől azt hiszem, hogy közösségi tud lenni, hogy más a tapasztalatunk azért most már az elmúlt 30 évben. Még én is gyerekkoromban a tévében láttam ilyet, tehát még akkor is ez már hatott volna rám, és valószínűleg 60 éve a Bulezre még nem. Tehát nem voltak ilyenek a körülmények. Másrészt pedig ott van ugye ez a bizonyos áltudós réteg, amivel szintén tud az ember azonosulni, mert hát rengeteg ilyen dokumentumfilmet látunk, ahol nézünk ilyen embereket, és hát nyilván elhisszük, amit mondanak, hát biztos okos emberek. És akkor az a kérdés, hogy vagyunk úgy bevonva, hogy rájövünk-e arra, hogy amit mond az butaság, vagy nem az, vagy lehetne okos, vagy nem lehetne. Tehát, hogy benne kell lennünk, nekünk is aktívnak kell lennünk abban, hogy ezt tudjuk követni. Én nem mondom azt egyébként, hogy minden hozzászólás az marhaság, ami ott megszólal, meg az se, hogy teljesen helytálló, de hogy az ember leszűrheti belőle. Tehát nyilvánvalóan, aki nem találkozik még, nem találkozott ilyenfajta zenével, annak a számára ez az abszolút hiteles, tudományos és ismeretterjesztő előadásként is megszólalhat. Azért a többségünk már találkozott, és akkor itt be vagyunk már vonva ebbe.
Hát minden szempontból egy érdekes kísérlet, és ahogy említetted, hogy te kurátorként találkoztál ezzel az előadással, vagy akkor egyszerűen csak érdeklődő voltál, és akkor kurátorként eszedbe jutott, hogy ezt meg kellene hívni. Hogy működik a kurátorság a zenében? Dargai Marcellal, aki ez egyik másik kurátor az Átlátszó Hang új zenei fesztiválnak, már beszélgettünk erről, de érdekel, hogy te hogy látod ezt a kérdést, hiszen a kurátort azt ismerik a képzőművészetben, de a zenében ez mit jelent?
Ezt a kifejezést azért a harmadik kollégánk Grillus Samu hozta be, vagy dobta be, és azt hiszem, hogy szerencsés, mert egyrészt közösen gondolkodunk az egész fesztiválról, de bárki behozhat eseményeket, és hogyha valaki úgy dönt, hogy azt ő vállalja, akkor ő annyiban kurálja azt, hogy nem kell neki feltétlenül pontosan tudni, hogy mi történik ott a programban, csak irányítja, hogy a meghívott művész micsoda, kicsoda, mi az a program, amit csinál, hogy illeszkedik az egész fesztiválba esetleg. Tehát tényleg egy ilyen körvonalazó szerepet kell, hogy itt betöltsünk.
Én mondhatok, hát kevésbé költőit producer.
Igen, lehet de nem kell belenyúlnunk abba, ami történik. Tehát nekünk
világos.
Nem kell aktívan részt vennünk, mert onnantól kezdve, hogy meghívtuk ezt az eseményt, és az a partner, ahol ez elhangzik, keresül mondjuk most a Zeneházában, a Magyar Zeneházában, vagy mondjuk a mi igazgatónk Györgyóci Kata ezt elkezdi intézni, leszervezni, onnantól kezdve nem biztos, hogy van vele dolgom, egészen addig, hogy megint elkezdünk tárgyalni, na akkor ez most hogy nézzen ki, mit szeretne, mire van szakmailag szüksége, magát a produkciót, azt az érkező művész fogja csinálni. Tehát nem mondjuk meg neki feltétlenül, hogy ezt csináld, hanem azt mondjuk, hogy nekünk jó lenne, ha egy ilyesmit csinálnál. Van egy ilyen programod, akkor légy szíves, tegyél mellé még egy darabot, amit mi szeretnénk, hogy megszólaljon. Ha jön egy külföldi csapat, akkor kérlek, játssz egy magyar szerzőtől egy darabot. Tehát tényleg egy picit úgy irányítjuk ezt a dolgot. Na most itt az történt, amit az előbb említettél, hogy én elmentem egy fesztiválra Kanadába, ahol sok egyéb mellett ezt az előadást láttam, és azt mondtam, hogy és ez egyébként többször volt már ez az élmény. Van egyébként az ellenkezője, és most már szerencsére, amikor bejelentkeznek hozzánk külföldi művészek, az nagyon jó érzés, hogy minket már megkeresnek, hogy szeretnénk az Átlátszóra jönni. De ez a hagyományos forma volt, én hallottam őt, oda mentem hozzá, hogy adjon kontaktot, érdekelne, stb. Eltelt egy év, találkoztunk, beszéltünk vele e-mailen keresztül, véletlen találkoztunk vele egy másik fesztiválon, közösen voltunk Grillus Samuval, tök véletlenül együtt Vilniusban, ahol ő is ott volt. Letárgyaltuk, hogy jöjjön, aztán jött a Covid, nem jött, és akkor eltelt 3 év, és most végre tud jönni.
Na, hál' Istennek. De Balázs, azt akartam kérdezni, hogy nyilván számítotok amúgy az érdeklődőkre, tehát olyan emberekre, akik nyitottak az új zenére, vagy egyszerűen csak az újdonságokra, vagy akár a képzőművészetre, de hogy mennyire tudjátok megszólítani a fiatal zenészeket, a tanulókat, a diákokat. Gondolom, neked is vannak tanítványaid, hiszen számos workshopot csinálsz, akár az Ötvös Péterékkel, jó, ott mondjuk főleg külföldiek vannak, de máshol is. Nem tudom, hogy rájuk mennyire lehet számítani, és hogy látjátok, tehát akár konzisok, akár a Zeneakadémiáról érkeznek azért érdeklődők, vagy ők azért sokkal inkább, hát hogy mondjam, klasszikusan tanulják a klasszikus zenét, és ezt az egészet egy kicsit inkább ilyen őrületnek fogják föl.
Hát egyrészt van egy ilyen eseményünk, ahol majd zeneakadémisták lépnek föl, ez most már egy pár éve hagyománnyá vált nálunk szerencsére. Úgyhogy remélem, hogy ők hozzák a saját kollégáikat, akik meghallgatják őket. És most szerencsére játszanak élő és aránylag fiatal zeneszerzőktől is darabokat. Másrészt lesz koncert a Zeneakadémián, tehát bízom benne, hogy mondjuk a zeneakadémisták oda azért elvetődnek, ráadásul Ligetihez kapcsolódó, tehát hogy mondjam,
igen, a 100 éves évfordulóhoz.
Így van, így van. Én csak annyit hadd mondjak zárójelbe, hogy olyan programot játszunk, ahol eredeti formájában egy Ligeti mű se hangzik el, csak átiratokban, vagy más művek. Tehát, hogy próbáltunk picit más csinálni, mint a, általában a Ligeti évnek az eseményei. És hát akkor, igen, bízom benne, hogy eljönnek. Azért vannak az emberek rossz tapasztalat, hogy nem nagyon szoktak eljönni. Hát nyilván mondjuk a saját növendékeinknek, de van jó is. De én azért annak örülök a legjobban, hogyha az a közönség jön el, akiknek ez élmény, és nem feltétlenül szakmai élmény, hanem maga a dolog jelent élményt. Azért nyilván őket szeretnénk mindig elsősorban megcélozni, és azért van, hogy sikerül behozni a BMC könyvtárba 50 embert, a Zeneakadémiára 200 embert. Tehát volt már erre példa, hogy meg tudtunk tölteni termeket, és az nagyon jó érzés. És nagyon jók a visszajelzések, szóval az a legszívet melengetőbb nyilván.
Biztos vagyok benne, és azt gondolom, hogy azért sokakat elindíthat ez egyfajta új úton. Egyébként van ilyen jellegű képzés, akár a Konzin, akár a Zeneakadémián?
Mármint milyen jellegű?
Új zene.
Új zene. Elvétve akadnak ilyen órák, és az a helyzet, hogy szerencsére vannak olyan kollégák, akik ezt jó értelemben mondom erőltetik, és fontosnak tartják, aha, hogy tanítsák. Mindig vannak olyan fiatalok, akik ezt szívesen csinálják, és hát az a helyzet, hogy azok a körök, amikben én mozgok, ott is az van, hogy ugyanaz a 20-30 ember bukkan föl, de ők húzzák magukkal a saját tanítványaikat, és ez egyre tágabb ez a kör. És nagyon örülök annak, hogy ez a kör, ez nem specializálódik az új zenére, hanem mindent játszik mellette.
Aha. Na, hát hála Istennek, és akkor reméljük, hogy ez a kör ez egyre tágul.
Jó, mind
hát
a közönség, akkor... mind az előadók részéről.
Igen, pontosan. Balázs, én köszönöm szépen, hogy itt voltál, akkor összefoglalom. Örömmel. Január 19, este 19:30, és a Magyar Zeneházában lesz
ez a... 6 óra a workshop.
6 órakor a workshop, és 19:30 maga az előadás Gabriel Dármóval, és aztán utána a Soharóza kórussal. Horváth Balázs zeneszerző, a 10. átlátszó hangú zenei fesztivál alapító kurátora volt a vendégem. Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor találkozunk a koncerten.
Így van, nagyon szívesen.